Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megújul a miskolci levéltár, új vezetővel fejlesztik a turizmust a Borsodi vármegyeszékhelyen, megvan hol létesül mini erdő Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Tíz éves program keretében megújulnak az állami levéltárak azért, hogy a dokumentumok megfelelő kutatható környezetbe kerüljenek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté ismertetése szerint Miskolcon is zajlanak majd fejlesztések a közeljövőben. Január elejétől Fekete Angyal Enikő a Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezető igazgatója. A Miskolci TDM új vezetőjének feladatai közé tartozik Miskolc és vonzás körzetet turisztikai vonzerejének továbbfejlesztése, például a helyi kulturális rendezvények nemzetközi promóciójának erősítése, valamint innovatív turisztikai programok és attrakciók megvalósítása. Emellett az új elnök fontos célja az is, hogy támogassa a helyi szolgáltatók nemzetközi piacra lépését is. Most Fekete Angyal Enikőt hallják.
A Midmárnak az elsődleges feladat az lenne, hogy utazási vágyat felkeltsük Miskolc iránt, tehát Miskolcot, most polgármester úr szavait idézem a pár nappal ezelőtt megjelent cikkből, ami az első 100 nap aktivitásait foglalja össze ugye a miskolci új városvezetés tekintetében, és tőle is elhangzott ez a mondat, ebben a cikkben olvasható, hogy Miskolcot újra ki kell találni, és újra kell pozícionálni. Na hát ez a mi feladatunk, hogy a városhatáron kívül, sőt, akár az országhatáron kívül elmeséljük azt, hogy Miskolc egy milyen klassz hely, milyen attrakcióink vannak, miért érdemes idejönni. Ez sajnos nagyon hiányosan hangzott el az elmúlt jó pár évben, mert tulajdonképpen ez a fajta destinációs menedzsment munka nem kapott ilyen vagy olyan okok miatt, ezt most tulajdonképpen visszamenőleg mindegy is vizsgálni, de nem kapott fókuszt. Tehát pont ennek a problémának a jelzője, fokmérője volt, hogy turisztikai vendéglátó vállalkozók részéről megfogalmazódott az az igény, hogy valahogy ezt a kommunikációs hiányt, ezt pótoljuk, mert azt tapasztaltuk, már mint szálláshely, ezt én is mondhatom ezt a tapasztalatot, hogy mindig azzal szembesültünk az elmúlt években, így főleg a pandémia után a munkánk során, akár szálláshelyről, akár borászról, akár vendéglátóhelyről beszélünk, hogy amikor ide érkezett vendég, akivel beszélgettünk a miskolci tapasztalatairól, akkor azok nagyon pozitívak voltak. Tehát nagyon-nagyon tetszett a vendégeknek, amit itt láttak, tapasztaltak Miskolcon, akár külföldi, akár belföldi vendégről beszéltünk. De tulajdonképpen ugye mi egy idő után kifejezetten hát aktívan hívtunk akár bloggereket, influencereket, újságírósztúrokat, szerveztünk ugye a Büki kör színeiből, és akárkit hívtunk ide ezzel a kommunikációs céllal, tulajdonképpen mindig ugyanaz a két kérdés hangzott el. Az egyik az az, hogy pontosabban két mondat hangzott el. Az egyik az az, hogy ez valami elképesztően klassz, amit itt turisztikai szempontból tapasztalnak, és a második pedig egy kérdés volt mindig, hogy de hát mi erről miért nem tudtunk. És szolgáltatóként döbbentünk rá, hogy itt egy óriási információs hiány van az éterben, mert valamiért rólunk nem tudnak, miközben mondhatom nyugodtan, hogy kijelenthetem bátran, hogy európai színvonalú az a turisztikai és vendéglátó szolgáltatás, amit mi Miskolcon nyújtunk, és árban is versenyképes. Akkor azt el kell mondani. Ugye Miskolc hagyományos értelemben szoktuk mondani, hogy négy önálló destinációként is értelmezhető, Miskolctapolca, a történelmi belváros az Avassal, Diósgyőr és Lilafüred. Mi itt tekintünk rá turisztikai szempontból, de ezt is nagyon fontosnak tartom én a jövőre nézve, hogy szeretném ezt a 4 önálló desztinációként is értelmezhető turisztikai egységet egy Miskolc egységként kezelni és kommunikálni, és egy kicsit, hát ha nem is elszakadni szeretnék a hagyományos attrakcióktól, de mondjuk úgy, hogy megint visszautalnék erre, a Miskolcot újra ki kell találni és újra kell pozícionálni, mert ma már nem elég a mi meglévő, jól ismert attrakcióinkra hivatkozni és csak arra támaszkodni. Ezt jól bizonyítja például a barlangfürdő példája is. Ugye, ha nem így lett volna pozícionálva Miskolc, hogy az egyetlen nemzetközi hatótávolságú attrakciója Miskolcnak a barlangfürdő, akkor nem recsent volna ekkorát a város turizmusa. Tehát valahol az elmúlt években, évtizedekben nagyon a barlangfürdőre és a Diósgyőri várra volt helyezve a hangsúly, és hát most látjuk, hogy az egyikkel katasztrófa történt, a másiknak a felújítása, átépítése még nem fejeződött be.
Kiválasztották a gyöngyösi részvételi költségvetés egyik nyertes pályázatának, a Miavaki mini erdőnek a helyszínét, amely a Dombi város részen a Kemény János utcában kap helyet. A mini erdőben többféle cserje és fa lesz majd, amely önellátóként funkcionál. A természetben szemléletformáló, környezettudatosságra nevelő oktatás is zajlik majd. A részletekről Liebmann Judit ötletgazdát hallják.
Ez volt az ötlet, ez volt a javaslat, amivel jelentkeztünk a részvételi költségvetési szavazásra. A város zöldítése, Miavaki mini erdők telepítése, illetve a biofil gyöngyös programsorozat. A Miavaki erdő az egy fantasztikus dolog, egy japán ökológus találta ki ezt a módszert a városok klímaadaptációjának az elősegítésére. Ezek rendkívül gyorsan jövő telepített mini erdők, amiknek az a lényeg, hogy abszolút utánozzák az igazi valós erdőket és azoknak a biodiverzitását, fajgazdagságát. Nagyon kis területen, négyzetméterenként 4 fát fogunk telepíteni, amelyek a fényért folytatott versengésben rendkívül gyorsan fognak nőni, és nagyon sok oxigént fognak termelni, illetve nagyon sok élőhelyet biztosítanak mindenféle állatnak és növénynek. A helyszín kiválasztás az egy picit elhúzódott, többféle szempontnak meg kellett felelnie annak a területnek, amit mi megkaptunk az önkormányzattól. Egyrészt fontos volt, hogy ez önkormányzati tulajdonban legyen, közművesítés szempontjából is megfeleljen, nem lehet akárhol ezeket a fákat telepíteni, illetve hogy betöltse azt a funkcióját, amit mi nagyon szeretnénk, tehát hogy nem csak oxigéntermelés meg hősziget csökkentő hatása legyen, hanem közösségi célokat is tudjon szolgálni. Így találtuk meg az önkormányzat javaslatára a Kemény János utcát. Ez a, én dombi gyerek vagyok, tehát nagyon szeretem ezt a környéket, a Varga László Kemény János utca, ez a városnak a egyelőre külső területe, de hogyha arra sétál valaki, akkor látja már, hogy itt nem csak meglévő emeletes lakóházak vannak, hanem egyre inkább nő a város ebben az irányban, és nem nagyon vannak fák telepítve, és abszolút hiánypótló szerepe lesz ennek a Miavaki erdőnek. Egyébként ez nem csak egy Miavaki erdő lesz, ez több kisebb Miavaki erdőnek az együttese lesz, ami köré egy ökoparkot szeretnénk létesíteni. Ez azt jelenti, hogy az erdőn kívül számos más dologhoz hozzá lehet itt majd férni. Szeretnénk közösségi kertészkedéshez magas ágyásokat építeni, közösségi komposztálót létrehozni ott. Szeretnénk egy edukációs teret, ahová aztán mindenféle környezettudatosságot és természetkapcsolódáshoz való oktató-nevelő programot tudunk szervezni, kulturális programokat. És még ezek mellett esővizet is szeretnénk oda gyűjteni, tehát esővízgyűjtő konténereket is fogunk oda telepíteni. Lesz egy kis gyógynövényes, fűszernövényes kert, és nagyon szeretnénk, hogyha egy főzőhelyet fogunk ott az ott lakóknak biztosítani, vagy építeni. A gyerekeknek mindenféle természetes fából készült játszótérszerűséget, vagy olyan játékokat, amikkel ott ők része lehetnek ennek az egész térnek. És szeretnénk, hogyha ez egy igazi közösségi tér lenne. Ugyanis, ami mindig egy kicsit háttérbe szorul, hogy nem mindenki a Miavaki erdőről beszél, de igazából a biofil gyöngyös programnak pontosan az a lényege, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hogy mi oda telepítjük ezt az erdőt, hanem egy hosszú folyamatot szeretnénk elindítani a városban.
A Miskolci törvényszék két rendbeli emberölés előkészületének büntette miatt nem jogerősen 3 év 4 hónap javítóintézeti nevelése ítélte azt a fiatalkorút, aki iskolai tömegmészárlás elkövetését tervezte Miskolcon, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A vádlott 2022 őszén az osztálytársainak arról számolt be, hogy iskolai támadásokról szóló videókat szokott nézni az interneten. Később már arról beszélt, hogy ő is lövöldözne egy iskolában. Ez a gondolat magántanulóvá válása után hatalmasodott el a vádlottban. Internetes beszélgetései alapján a fiatalkorú volt általános iskolájában és aktuális középiskolájában tervezte a mészárlást. Ezen intézményekben a vádlott videókat készített, és az interneten igyekezett megtudni, hogyan juthat legálisan vagy illegálisan fegyverhez. A közlemény szerint az is érdekelte a diákot, hogyan tudna lőfegyvert vagy bombát előállítani, emellett arról folytatott beszélgetéseket, milyen ruhát visel majd és hogyan hatol be az osztálytermekbe, ahol minimum 20, akár 50 diákot is megölne. A terhelt 2023 márciusában rendszeresen keresett fel olyan internetes platformokat, ahol iskolai lövöldözésekről olvasott. Cselekménye befejeztével öngyilkos akart lenni, vagy a rendőrökkel lövette volna agyon magát, közölte a törvényszék. Mint írták, a büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott tényfeltáró beismerő vallomását, őszinte megbánását, a cselekmény óta eltelt időt és a javítóintézetben eddig eltöltött idő alatt tanúsított pozitív személyiségváltozását. Súlyosító körülmény a kitartó szándék, az, hogy a cselekmény a köznyugalom súlyos megzavarására alkalmas, országos közfelháborodást keltett, valamint az az erkölcsileg elítélendő indíték, melynél a potenciális sértetti kör 14 év alatti gyermekekből került ki. A bíróság fenntartotta a vádlott letartóztatását. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője egyaránt fenntartottak 3 munkanapot jogorvoslati nyilatkozataik megtételére. Színterek címmel nyílik újabb kiállítás, szombaton 17 órakor Egerben az Agria Park galériában. A Színterek címmel nyíló tárlat dr. Somogyi Éva kardiológus festő és Hátót László művésztanár képzőművész közös műveit mutatja be, megnyitja Kántorné Bódi Ilona művésztanár grafikus, közreműködik Halmai Rihárd gitárvirtuóz, a moderátor Teleki Klára galériavezető művészetpártoló. A kiállítás február 27-ig lesz látogatható. Végül az időjárásról. Holnap továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, kissé növekszik a csapadékhajlam, hószállingúzás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható, utóbbi főleg a keleti ország részben. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban, és aztán napközben is -3-1 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 20-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. Női erőnapra vár minden érdeklődőt szombaton az Egri Májva virágpont. Hatalmas játszóudvart és sószobát is kialakítottak a templom szomszédságában felépült Szent Anna katolikus óvodában Geszteréden. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Hatalmas játszóudvart és sószobát is kialakítottak a templom szomszédságában felépült Szent Anna katolikus óvodában Geszteréden. A közel 500 millió forintból elkészült 3 csoportszobás óvodában 90 férőhely van, és jelenleg csaknem 100%-os kihasználtsággal működik. Különféle szakkörök, gyógypedagógus, logopédus szakember is foglalkozik a gyermekekkel az intézményben. A részletekről Urbin Zoltán polgármestert hallják.
Családok szemszögében mindenképpen egy előrehaladás. Geszterédnek is egy előrehaladás jelent megélhetés szempontból nagy biztosítást, biztonságot jelent az itt élőknek, szinte majdnem el lehet mondani, hogy geszterédiek dolgoznak nagy létszámban az intézményben, és a gyermekekben van a jövő, tehát a gyermekekre épül minden.
Most pedig Törő Andrást, a Szent Anna katolikus általános iskola és óvoda igazgatóját hallják.
Minden olyan fejlesztés, amely szükséges, hogy a nevelést mindenképpen előtérbe helyezzük, annak megvan a feltétele. Minden csoportba interaktív táblákat szerelünk fel, tehát hogy a gyerekek már megismerjék a legfontosabb infokommunikációs eszközöket, amivel majd jönnek tovább az iskolába. Lehetőség lesz itt az új óvodában arra, hogy angolt kezdőszinten tanulják, és egy új néptánccsoport működése kezdte el, az Ittedrá néptánccsoport. Ezen kívül be tudtuk indítani a Bozsik foci programot is, és logopédus, fejlesztő pedagógusnak is van hely ebben az új intézményben.
A rendezvényen részt vett Soltész Miklós államtitkár is, most őt hallják.
Elmúlt évszázadoknak törekvéseit is sokan támadják, holott nagyon sok mindent köszönhetünk eleinknek. Így például Brunswick Teréznek is, aki mindent megtett azért, hogy rászoruló családoknak, gyermekeknek, édesanyáknak, édesapáknak segítsenek a gyermeknevelésben. És amikor elindította első óvodáját a forradalom előtti 10 évben, tehát már akkor gondoltak a kicsi gyermekekre és családokra, akkor 2 fontos dolgot emelt ki. A Jóisten pótolja a tanító fogyatékosságát, ha az állandóan gondol Istenre, és imádkozik hozzá. Nem is kérdés. Ha már ilyen csodálatosan megújulnak az intézmények, és ilyen csodálatos nevelés van, akkor, amikor megakadnak a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, Istenhez kell fordulni imádsággal.
Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel születéstől a szentélyavatásig. A tervek szerint pünkösd ünnepe alkalmával lesz megáldva a több éves munka. Kolesszák Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az Egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentélyavatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üveg ablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek neki rugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
A 19. Európai Ményakrák megelőző hét alkalmából Női Erő Napra várja az érdeklődőket az Egri Májva Virág pont. Ennek a vezetőjével, Pásztor Éduával beszélgetünk. A 19-es szám azért azt gondolom, hogy már ez nagyon sok mindent takar, tehát egy elég régóta megrendezésre kerülő rendezvényről van szó. Most ez a január 25-ei program milyen lehetőségeket kínál?
Minden év január 3. hete az Európai Ményakrák megelőzési hét, amelynek az időpontját most az Európai Ményakrák Társaság 2025. január 20 és 26-a közöttre írta ki, és így az EGRI rendezvény az 25-én szombaton fog megvalósulni. Az Európai Ményakrák megelőzési hét fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint megismertesse a nőkkel a betegség fő tüneteit. A ményakrák sajnos még mindig sok áldozatot szed, annak ellenére, hogy védőoltással, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető és időben diagnosztizálható, így eredményesen is gyógyítható. Misszión kettős, az érintetteknek segíteni a betegútjuk során, valamint hogy elérjük azt, hogy egyetlen egy nőt sem veszítsünk el ma ményakrák miatt Magyarországon. Ezért a megelőzésre minél nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a ményakrák egy olyan gyakori ráktípus, amely, ahogy mondtam, is védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. 25-én szombaton 9 órától várjuk a Városháza üvegtermébe az érdeklődőket, ahol most a fókuszban a női test és egészség és a lélek kerül majd fókuszban. Délelőtt például szakmai előadások lesznek, ahol védőnői előadás lesz a megelőzésről és a oltás fontosságáról, illetve haladnak a hospice palliatív ellátásról, a különböző egészségügyi szervezetekről, a Magyar Rákelnes Liga EGRI alapszervezetének elnökétől, Fürné Mosoni Anitától, lesz hormontorna, a FIBA bemutató, Szabó Vadóc Biankától, illetve a védőnő pedig a ményakszűrés védőnői szemmel. Ő mindent el fog mondani, hogyan tudunk tenni, hogy megelőzzük a HPV-t és a ményakrákot. Délután pedig különböző workshopok lesznek, ahol lesz szépségkuckó, kreatív sarok, illetve Béki Zsenet lélekgyógyász, aki egy picit a lelkünkkel is fog foglalkozni. Illetve a szépségkuckó keretében pedig lesz kozmetikus szakember, aki egy picit szintén a női külsőnek a kiemelését fogja fókuszba helyezni.
Ugye elmondtad a beszélgetés elején, hogy sajnos még mindig nagyon sok áldozatot szed a ményakrák, és ugye a HPV vírus nem csak a nőket, a férfiakat is ugyanúgy sajnos meg tudja támadni. Most nem elrettentésként, de mégiscsak tényleg figyelemfelhívásból most jelenleg 2025-ben milyen adatokat kaptatok mondjuk 2024-re vonatkozóan, akár Heves megyében, akár országszerte, hogy most hol tartanak a megbetegedések és a sajnos az elhalálozások?
Igen, a méhnyakrák ugye az egyik leggyakoribb daganat típusok egyike, és Európában ott évi 25 ezer megbetegedést regisztrálnak, Magyarországon pedig évi közel 1400-1500 konkrétan méhnyakrákos esetet, amelyből még mindig 500 sajnos halállal végződik. Tehát 500 nőt, 500 anyukát veszítünk el évente ebben a betegségben. A férfiaknál is, ahogyan elmondtad, okoz fejnyaki daganatokat, és bizonyos HPV-típusok ezért is felelősek, és ott is évente körülbelül egy 1500 beteget diagnosztizálnak ma Magyarországon.
Mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos a megelőzés, az oltás ugye nem csak gyermekkorban, felnőttkorban is be lehet adatni, és nagyon oda kell figyelni magunkra. Erre szolgálnak ezek a programok, amelyet ti is szerveztek az EGRI Májba Virágpont. Én arra buzítok minden hallgatót, hogy aki tud, és akinek tényleg felkeltette az érdeklődését, az idei tényleg színes programkínálat menjen el január 25-én, 9 órától az EGRI polgármesteri hivatal üvegtermébe. Pásztor Ildó, köszönöm szépen!
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az imahét országos megnyitóját vasárnap este Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartották. A szertartáson jelen volt mások mellett Súlyog Tamás köztársasági elnök és felesége Nagy Zsuzsanna, Nagy István agrárminiszter és Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homiliájában Lázár feltámasztásának történetéről beszélt. Jézus és Márta, Lázár testvérének párbeszédében Márta szavai: ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Egy gyász alatt görnyedő és mégis a hitébe kapaszkodó ember szavai, mondta. Az a néhány szó, amelyet tőle és róla őriz az evangélium, realistának, bátornak, gyakorlatiasnak mutatja őt. Őszintesége teszi alkalmassá arra, hogy találkozzon Jézussal és megtapasztalja erejét. Jézus válaszában hangzik el az idei ökumenikus imahét alapigéje: hiszed-e ezt? Márta felelete pedig hitvallás: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. János evangéliuma az első keresztény nemzedékek hitvallását és tanúságtételét idézi, dicsőítés és fohász, miközben megjeleníti azt a sokoldalú párbeszédet is, amely a mindennapokban összekapcsolja a Krisztusban hívőket, mondta a segédpüspök. Olyan párbeszéd, amelyben a szó igazán az osztozás, a közösség és az egység eszköze. Őrizni egymás csendjét, megtalálni a pillanatot, amikor kell és érdemes is szólni, bátornak és mégis tapintatosnak, tiszteletteljesnek és mégis szókimondónak, tárgyilagosnak és mégsem távolságtartónak lenni. Mindez hozzátartozik a párbeszéd művészetéhez, mutatott rá Martos Levente Balázs. Az igazi párbeszédben, a másik jelenlétében jobban megismerem önmagamat is, és a saját igazság feltárása nem elveszi, hanem megerősíti a másik jogát, hogy kifejezze véleményét, végső soron önmagát, hangsúlyozta a katolikus püspök. Az Isten tiszteleten megállapodást írtak alá Karl Barth, svájci teológus összes művének magyarra fordításáról, amelyet ökumenikus együttműködésben valósít meg a Pannonhalmi Bencés apátság, a református és az evangélikus egyház. Az EGRI Főegyházmegye területén is elkezdődött az ökumenikus imahét. Vasárnap mindenki a saját templomában kezdte el a programsorozatot. Majd aztán mától is folytatódik az eseménysorozat, méghozzá minden nap 17 órától. Miskolcon, a búzatéri görögkatolikus templomban most, január 20-án hétfőn jelen lesz Juhász Ferenc, pasztorális helynök, a miskolci Mincenti plébánia plébánosa, valamint Krank József, a miskolci Ortodox Szent Háromság templom parókusa. Január 21-én kedden a Mincenti templomban az igeolvasás imádság minden jelenlévőtől, az igehirdetés pedig dr. Fabinyi Tamástól, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökétől. Aztán január 22-én szerdán az avasi református templomban az igeolvasás imádság Meleg Attilától, aki a Miskolc belvárosi református egyházközség vezető lelkésze, illetve igehirdetés Szalkai Zé Józseftől, aki pedig a miskolci Nagyboldogasszony templom plébániai kormányzója, minorita szerzetes. Csütörtökön pedig a belvárosi református templomban igeolvasás imádság Hangóné Birta Melindától, református lelkipásztortól és igehirdetés Mekis Ádámtól, evangélikus Esperestől.
Január 24-én pénteken a Miskolci Minorita templomban igeolvasás és imádság Gerlai Páltól, aki evangélikus esperes, illetve igehirdetés Hangó Istvántól, református lelkipásztortól. Végül január 25-én szombaton a Miskolci Deszkatemplomban igeolvasás imádság Molnár Ádámtól, görög katolikus paptól, valamint igehirdetés Szemelszki Mihálytól, aki görög katolikus pap szintén. Az egri programok pedig a következőek az ökumenikus ima hét keretében. Most január 20-án hétfőn a református templomban ott lesz Vizi János, az egri érseki papnevelő intézet rektora, egyházmegyei ifjúsági referens, az egri ciszterci Szent Bernát templom templomigazgatója és Tóth Imre, református lelkipásztor. Január 21-én kedden a ciszterci templomban ott lesz Tóth Imre és Vizi János, majd január 22-én szerdán a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központban dr. Michal Bartosz Musinski, aki az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora, illetve Euler Gellért, aki pedig római katolikus plébániai kormányzó az egri Kisboldogasszony plébániáról. Január 23-án csütörtökön a református templomban Ternyák Csaba egri érsek és Tóth Imre református lelkipásztor lesznek ott. Január 24-én pénteken a Dobótéri Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész és Cebula Pável, az egri Szent Antal plébánia plébánosa minorita szerzetes. Végül január 25-én szombaton az egri bazilikában Demkó Balázs, görögkatolikus pap parókus, valamint Csizmadia István, az egri belvárosi főplébánia plébánosa. Minden alkalom 17 órakor kezdődik tehát, és minden nap egyet, ezek közül 20 órától felvételről közrad rádiónk. Hétfőn a közvetítés Egerből, kedden Miskolcról, majd szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton újra Egerből következik rádiónk műsorán. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Kiscsoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek szentmiséje és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén tehát az Egri Egyetem lelkészsége hirdette meg a háromnapos eseményt, amelyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztrációra január 31-ig van lehetőség. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös Szent Év jó alkalom az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatal, tehát február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a Szent Évre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk elérhetőek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt életnapját. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én, a megszentelt életnapja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló A remény zarándokait című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben, havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös Szent Évet, melynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges, kegyelmekkel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni, és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi Egyházmegyében újra elindul a folyamatos bőjtés ima a békéért és a háború sebek gyógyulásaért. Amikor békéért imádkozunk, írják a szervezők, nem csupán a háború befejezésére gondolunk, bár nagy szükség van a politikai békére, még mélyebben a családok, a kapcsolatok, a szív békéjére. Ferenc pápa erről azt írta, a háború az ember szívében kezdődik, ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzésért. A bőjtés ima február 1-től jövő január 31-ig tart, a gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban azon a napon részt vesznek az egyházmegyei bőjtés ima folyamatában, a következők valamelyikével, bőjt, rózsafizér, keresztút, fél vagy egy óra szentségimádás, fél vagy egy óra szentírásolvasás és elmélkedés, valamint szentmisén való részvétel és a szentáldozás felajánlása. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Január 21-én és 22-én, kedden és szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberény épülete is megnyitja kapuit lendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Bővebb információkat az egyetem honlapján lehet találni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, és adásunk is elérhető azon keresztül, de egyre többen az okos eszközök terjedésével már a különböző mobil alkalmazásokat részesítik előnyben. Ott ráadásul a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klészt Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja. Második téli felkészülési mérkőzését játszotta a Kazincbarcika SCMB2-es labdarúgó csapata. Január 15-én megkezdődött az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban. Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét. Elégedett 2024-ben nyújtott teljesítményével a kerekesszékes vívó Tarjányi István. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Második téli felkészülési mérkőzését játszotta a Kazincbarcika SCMB2-es labdarúgó csapata. Az észak-borsodiak Szlovákia vonalbeli ellenfelet fogadtak. A DVTK fiataljai ismét lehetőséget kaptak, Szújó Attila betegségéből lábadozik, így ő ezért, még Patrick Gante pedig sérülésből gyógyul, így ő ezért nem állt rendelkezésre, Katona István pedig engedéllyel volt távol. Érdekesség, hogy a vendégeknél a korábban Mezőkövesden is megfordult kapus Dombó Dávid próbajátékon szerepelt. Az eredmény Kazincbarcika Mihajlovce 1-1. Január 15-én megkezdődött az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban. Mint Kvaka Árpád, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatója elmondta, a játékosok csak jelenlegi klubjuk hozzájárulásával válthatnak csapatot. Most őt hallják.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ugyanabban az időintervallumban van a téli átigazolási időszak, minden szakágat és minden korosztályt érintően ez azt jelenti, hogy január 15-e reggeltől február 14-e éjfélig lehet váltani klubot, akár labdarúgás, akár futszál szakágba. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt viszont nincsen szabad átigazolási időszak, tehát akik jelenleg aktív labdarúgók vagy futszálosok, ők csak úgy tudnak eligazolni, hogyha a jelenlegi klubjuk elengedi őket, illetve felnőtt szinten itt is kérhető bizonyos költségtérítés labdarúgó után, ez korosztálytól függ, ez természetesen a nyilvántartási igazolási átigazolási szabályzatban pontosan táblázatszerűen fel van sorolva, hogy kér mennyi összeget lehet kérni. Természetesen mindig az utolsó pár nap, amikor ilyenkor elég sok átigazolási kérelem szokott beérkezni, tehát a február 10-e utáni 4-5 nap, ami szintén ilyen húzósabb. Van nekünk futszál, amikor ilyenkor zajlik ebben az időszakban, tornarendszerben U13-tól U19-ig a fiúk részére írtunk ki különböző tornákat a megyében, regionális szinten több mint 100 csapat vesz részt és versenyzik, nem is azt mondom minden hétvégén, sokszor hétköznap, attól függ, hogy a csarnokok ugye mikor szabadok, 4-5 csapat találkozik egy helyszínen és akkor játszik mindenki mindenkivel, a lányoknak ugye egy korosztályra, hogy a labdarúgás szakákban is van kiírva a futszál, valamint szoktunk azért egy-egy ilyen kis pályás tornát szervezni, ahol időszakban a labdarúgásban résztvevőknek, gondolok itt ugye a veteránokra, akiknek a terveik szerint szervezünk egy-egy tornát a Filófoci csarnokba, szintén szervezünk tornát a lányok részére, a hagyományos kóseemléktornát, ugye arra a korosztályú lányoknak szoktuk kérni, lánycsapatoknak, amelyre ugye a bajnokság is zajlik a labdarúgó szakákban, szoktak lenni kalapkupáink is, valamint természetesen a hagyományos szövetség kupát is megrendezzük majd. A Nyírbátori LSE-vel közösen ugye kiírtunk egy nagypályás felkészülési tornát, Itt 10 megye 2-es csapat vesz részt, a szervező a Nyírbátor, az igazgatóság pedig oly mértékben támogatja, hogy egyrészt biztosítjuk a játékvezetőket a mérkőzésekre, minden találkozára 3 játékvezetőt, másrészt pedig a játékvezetői díjak 50%-át és a játékvezetői utazási költségeket átvállaljuk, de természetesen ugye azért a versenykiírásba szigorításokat kértünk, és az NBL-ese erre hajlott is, úgyhogy azért oda kell figyelni, hiszen ha normál játékvezetőkkel vezetjük, akkor ugyanúgy elvárjuk, mint a bajnokikon, hogy megfelelően viselkedjenek a játékosok ezen a felkészülési tornán is. A Vármegyei első osztály rajtól legelőször február 22-23-ai hétvégén, 2 hétre rá, tehát a március 8-9-ai hétvégén pedig a Vármegyei második és harmadosztály, illetve ekkor már van olyan utánpótlás, amely szintén elindul, és az utánpótlás bajnokságok folyamatosan, fokozatosan márciusban ugyancsak elindulnak, akárcsak az öreg fiúk bajnokság majd március végén. Tárgyalás alatt van 2 olyan tanfolyam is, amit szeretném majd 2025 első fél évében akár csapatvezetők részére, akár edzők részére kiírni. Erről még konkrétumot azért nem szeretnék mondani, mert még ugye ez nincs lezárulva, de mindenféleképpen tájékoztatjuk majd a megyei labdarúgást, illetve Nyírbátorban lesz megint edzőképzés, tehát a tavaszi szezonban, aki ugye edző szeretne lenni, vagy már foglalkozik gyerekekkel, de még nincs meg a megfelelő papírja, akkor lehet jelentkezni, hiszen a tavaszi szezonban Nyírbátorban elvégezhetik az edzőképzést.
Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét a debreceni Phoenix Arénában. Dékán Tamás, rendezvényigazgatót hallják.
Hogy úgy mondjam, visszatértünk a gyökerekhez, eredetileg is úgy találtuk ki ezt a rendezvényt, hogy egy évindító, itt a ünnepek után mindenkinek új tervei, új elképzelései vannak, egy évindító rendezvény legyen. Az elmúlt pár évben elég viszontagságos volt sok szempontból, akár rendezvények voltak, akár a különböző rezsiterek olyan mértékű nehézséget jelentettek, hogy kénytelenek voltunk valamilyen melegebb időpontra rakni. Most hál' Istennek normalizálódott a helyzet, és visszatértünk a januári időponthoz. Az eredeti koncepció is az volt, hogy év elején frissen, motiváltan mindenki találja meg a magának megfelelő mozgásformát, és ha ezt megtetszik neki, akkor egész évben is tudja ezt folytatni. Látni kell azt, hogy országban több helyen vannak ilyen rendezvények, már nem olyan nagyon sok helyen vannak, és mi is felkerültünk erre az országos programsorozatra. Nekünk itt van a helyünk, itt január elején, és abban bízunk, hogy a tavasz időpontnál többen fognak kilátogatni hozzánk. Egy nagyon érdekes tendencia az, hogy az országos ismertségünket mutatja, hogy az elővételes jegyeknek sokkal nagyobb része nem debreceni vásárolja meg. Egyfajta öröm számunkra, hogy országosan ismertek vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk, ugye a sportot én nagyon sok szempontból szeretem, de az egyik legfontosabb dolog, hogy egy életmódváltásba segített. Az életmódváltásnak ugye nem csak a sport a része, hanem egy csomó egyéb tudatos és kevésbé tudatos tevékenység, és ebbe ezek jó tájékozódó pontok segíthetnek a hozzánk kilátogatóknak szakemberekkel beszélgetni, de az is nagyon sokat jelent a kilátogatóknak, hogy hozzá hasonló emberekkel közösen sportolnak, megvan ez a közös élmény. Azért azt el kell mondani, hogy nagyon sokat változott a világ. A Covid az alapvetően átírt az egész fitnessipart. Ezek a személyes lejéthez kötött edzések, ezek az háttérbe szorultak. A mi nagy prezentereink is az online térben is rendkívül sikeresek, és nagyon sok órát online tartanak. Mégis teljesen más, amikor személyesen találkoznak ezek a prezenterekkel, akár a sportolók is, és ez egy nagyon jó közösségi élmény is. Azért a célközönségről el kell mondani, hogy részint hölgyek szoktak kilátogatni a rendezvényre, nem 100%-ban, de mondjuk 90%-ban, és egész nagyon jó kikapcsolódás, tehát egész nap együtt vannak, beszélgetnek, kimozogják magukat, és egy jó közösségi élményt tudnak kapni. Azt gondolom, hogy és erre azért csak nagyon büszke vagyok, hogy van egy ilyen szép arénánk, és én szerintem nagyon fontos üzenet, hogy ilyen szép arénában egy nagyon igényes környezetet alakítunk ki, amiben köszönet a kollégáknak, hogy ezt megálmodják, megtervezik, és egy ilyen közegben teljesen más eltölteni egy napot, mint egy más közegben, tehát mind a dizájnban, mind az egyéb kiszolgáló dolgokban azt gondolom, hogy oda tesszük magunkat, és ezeket a visszajelzéseket megkapjuk akár a vendégeinktől is, de akár a budapesti instruktoroktól is, akik örömmel mondom, hogy szeretnek ide hozzánk járni, mert nem mindenütt kapják meg ugyanezt.
Most pedig Berettyán Nóra, projektmenedzsert hallják.
A rendezvény igazából pont ez a lényege, hogy aki ismeri már úgymond a prezentereket, vagy a mozgásformákat, ők egyfajta kötődéssel fognak élni a sport iránt, tehát ők azért fognak kilátogatni, akik viszont nem ismerik, és szeretnének megismerkedni egy újfajta mozgásformával, akár egy eszközös mozgásformával, amitől egy picit félnek, mert még nem ismerik, akkor itt a lehetőség, és akkor ki kell próbálni minél több mozgásformát egy helyen. Általában ugye a nagy színpad a legérdekesebb, hiszen ott itt vannak az országos nagy prezenterek, akikkel találkozhatnak, Péntek Enikő, Béres Alexandra, Céger Erika, Sifi, Tatarek Rezső, tehát úgymond a mozgásformák krémjei. A kis színpadokon pedig azoknak a debreceni fitnessklubboknak adunk lehetőséget, akiket itt el tudnak érni. Tehát akikhez úgymond az esemény után tudnak kapcsolódni. Nagyon sok mozgásformát kihoznak, az Unifit, a Vezér Fitness, tehát az ott található óratartókhoz ugye tudnak majd kapcsolódni, és emellé tegyük hozzá, hogy nagyon fontos ugye a prevenció, és megtanítjuk úgymond az embereket nem csak arra, hogy sportoljanak, hanem ugye nagyon fontos a mozgás előtti és utáni nyújtás, lazítás, stretching, ha esetleg meg valakinek szüksége van, akkor pedig a gyógytornát is úgymond megpróbáljuk nekik megtanítani. A program minden évben likvid, minden évben változik, hiszen megpróbáljuk úgymond a prezentereket is úgymond egy picit változtatni. Figyelünk arra, hogy eszközös órák is legyenek, mert ezt nagyon-nagyon szeretik és nagyon preferálják a kilátogatók. Tehát két ugyanolyan Phoenix Fit nem volt, és valószínűleg, hogyha még a továbbiakban is folytatjuk, már pedig miért ne folytatnánk, akkor soha nem lesz. Egy ekkora rendezvénynek az előkészülete az nem egynapos, szóval nagyon nagy előkészületi munka az, amit igazából rajtunk keresztül folyik. Körülbelül 3 hónap az, amikor ugye elkezdjük a hivatalos kommunikációt, amikor ugye sajtótájékoztató keretén belül bejelentjük azt, hogy az esemény létrejön, elindul a jegyértékesítés. A fizikális építés az körülbelül 1 hét, amit igénybe vesz, és akkor tényleg a kollégák nagyon szépen dolgoznak, úgymond egy leadott ütemterv szerint, szóval van vele munka bőven.
Elégedett 2024-ben nyújtott teljesítményével Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója karcakákban a 7. helyen végzett a párizsi paralimpián. Tarjány Istvánnak a koreai világbajnokság lesz az év főversenye. Most őt hallják.
Az utolsó 2-3 kvalifikációs verseny előtt már tudtuk, hogy kijutottam a paralimpiára. Ez egy nagy nyugalmat tett rám, és így sokkal egyszerűbb volt felkészülni a versenyekre. Kicsit nyugodtabb voltam, és úgymond tét nélkül tudtam részt venni ezeken az utolsó 2-3 versenyen, és érmeket is tudtam szerezni. Itt voltak nézők, és ezt nagyon élveztem. Tokióban nem voltak nézők, de ez nem tett rám tehert, sőt, inkább felspanolt, és sokkal másabb volt a hangulata. Egy fantasztikus épületben, a Grand Palais-ban tudtunk vírni, az is egy nagyon nagyszerű élmény volt, és tényleg, hogy ennyi ezer ember előtt tudtunk versenyezni, az pedig szuper üdülés volt. Volt bennem hiányérzet, éremért mentem. Most nem volt szerencsém, így alakult, olyan embertől kaptam ki pont egy franciától egyébként, akit eddig mindig vertem minden világversenyen. Most ő volt a jobb, ő nyert 2 tussal találhatta, majd neki kedveztek, legközelebb majd nekem fognak. Így egy kis hiányérzet maradt, de nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eredményt értem el. Nagyon erős a mezőny. Tényleg itt a kínaiaktól kezdve, akik verik a mezőnyt, most is egy kína nyerte a paralimpiát. Nagyon nehéz oda kerülni, és hogyha már tényleg kijut az ember egy ilyen világeseményre, most is a 14 legjobb között én is ott szerepeltem, ez is egy óriási siker. Nagyszerűk a feltételek, amik adottak nekem, és a felkészülésem is látszott ezen, hogy olyan körülmények között tudtam edzeni a atlétikai centrumban Nyíregyházán, hogy tényleg profi körülmények voltak, adottak.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Néhány szó, töltsd be az imád, jól ismersz te engem, nyomorult sorsomat, vágyom, hogy szeressenek, szeressek másokat. Uram, nézd ki, sohasomat. Vágyom, hogy szeressenek, s hogy szeressek másokat. Panaszkodnék én szívesen, de úgy is tudod már, csak azt kérem, hogy légy velem. Tudom, a többi szóért kár, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. Irgalmadat tékoznod hűtlenségemért, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. A tűnlenségemért tékozlóként engem mindig hazavársz. Te legyél az otthonom, ápolj, véd,
a Jézus Krisztus.